Két hetente csütörtökön az ELTE fizikai intézetében kerül megrendezésre az Atomoktól a csillagokig ismeretterjesztő előadássorozat. A mai előadás címe Csernobil fizikája és szociológiája. Az előadó a KFKI Atomenergia Kutatóintézetének munkatársa, Kulacsi Katalin, aki már itt is van velem a vonalban. Szervusz!
Szervusz, Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye Csernobil az atomkatasztrófák ikonjává vált. Előtte egyáltalán nem volt atomerőmű baleset, vagy ez volt talán minden idők legnagyobb ilyen méretű katasztrófája, vagy mi emelte ilyen pozícióba ezt az ukrán várost?
Nem ez volt az első, volt elég súlyos baleset előtte is. A különbség az volt, hogy azzal nem volt lényeges környezeti kibocsátás. Tehát 79-ben volt a Three Mile Islandi baleset, amely szintén zónaolvadással járt, tehát az aktív zónában az üzemanyag egy része megolvadt.
Tehát szó sincs arról, hogy felrobbant volna.
De, hogy nem, csak megolvadt. Viszont annak az erőműnek a Csernobilival ellentétben volt egy úgynevezett konténmentje, tehát védőépülete, amelyben tartotta az aktivitást. És
azt
ezért
lehet
nem
tudni, hogy
a publicitást.
Azt lehet tudni, hogy a Csernobili erőmű köré miért nem készült ilyen?
Ez egy ilyen típus volt, az RBMK-hoz ez nem tartozott. Volt bizonyos mértékű védelem az egyes részek, a primérköri csövezetékek részei között, külön-külön részei körül, de olyan, ami az egész rendszert magába foglalta volna, és arra lett volna méretezve, hogy egy nagyobb üzemzavart, egy nagyobb csőtörést, több cső eltörését, stb. Kibírjon, olyan nem volt.
Óhatatlanul is elvetődik akkor a kérdés, hogy üzemelnek még ilyen reaktorok, ilyen típusúak? Tehát előfordulhat máshol is ilyen típusú katasztrófa?
Igen és nem. Tehát üzemelnek. A mai Oroszország területén még mindig több ilyen blokk van, és olyannyira üzemelnek, hogy az üzemidő hosszabbításukat is tervezik. Viszont ezek nagyon komoly biztonságnövelő intézkedéseken mentek keresztül, tehát mindazok a biztonsági hiányosságok, amelyek jellemzőek voltak a Csernobili erőműre, azoknak jelentős részét már kiküszöbölték.
Gondolom annak idején egy ilyen balesetet nem vertek rögtön világhírré a Szovjetunióban. Hogyan derülhetett ki akkor mégis, hogy megtörtént ez a baleset?
Az első órákban, napokban még ők, illetve órákban inkább még maguk sem voltak tisztában a baj mértékével, utána pedig vadul hallgattak róla. Úgy derült ki az egész a világ közvéleménye, meg a tudós társadalom számára, hogy Svédországban, a Forsmark erőműben, ahol a dolgozóknak egy sugárkapun kell keresztül menniük, tehát mérik, hogy nincs-e radioaktivitás a testükön. Amikor reggel befelé mentek az üzembe, akkor bejelzett a sugárkapu. És akkor egy fél napon keresztül vizsgálódtak, hogy hol van az üzemzavar az erőművükben, amíg rá nem jöttek, hogy kívülről jött a sugárzás. És akkor elkezdték figyelni a meteorológiai helyzetet, stb., és a délre már tudták, hogy valahol Nyugat-Szovjetunióban történhetett valami nagyon komoly baleset.
Azért Svédország messzebb van, mint Magyarország, és ha megnézzük, hogy ott, vagy ez alapján tudjuk, hogy ott milyen mértékű volt a sugárszennyezés, akkor feltételezhetjük, hogy itt Magyarországon még durvább volt annak idején.
Hát Magyarországnak nagyon nagy szerencséje volt két okból. Az egyik az, hogy a szélviszonyok olyanok voltak, hogy az első csóvát, azt északnyugatra fújták, tehát a skandináv országok, egészen pontosan a közvetlen szomszéd Fehér Oroszország után a skandináv országok kapták belőle a legtöbbet, és onnét kanyarodott lefelé a felhő Európa felé, illetve volt egy másodfelhő, amely dél-kelet felé indult, de hát ugye ahogy ezek a felhők haladtak, ahogy telt múlt az idő, a radioaktív atomok egy része lebomlott, tehát ezeknek az aktivitása csökkent, meg elég komoly kiszóródás, kihullás volt belőle a csapadékkal az idők folyamán. Úgyhogy Magyarországra elég későn ért be ez az aktivitás, és akkor is egy része körbefolyta a Kárpát-medencét.
Tehát szerencsések vagyunk akkor ebből a
szerencsések szempontból. Vagyunk. Ausztria például lényegesen többet kapott, mint Magyarország, és hát aki esetleg emlékszik még az akkori időkre, nyugaton ment a magyar mezőgazdasági termékeknek a betiltása, holott a nyugati mezőgazdasági termékek lényegesen szennyezettebbek voltak.
Furcsa, hogy az előadás címében nem csak a fizikáról beszélsz, majd nem csak Csernobil fizikájáról, hanem a szociológiájáról is szó lesz. Milyen változások mentek végbe ennek hatására, az atomerőmű baleset hatására?
Úgy érted, hogy konstrukciósan vagy kulturálisan?
Hát mind a kettő, mondjuk kulturálisan milyen változások mentek végbe.
Hát igen, a konstrukciósokra néhány szót már ejtettem, és annyi, azt hiszem, itt elég is. Hát alapvetően az egész atomerőmű biztonságkultúrát nem csak az oroszoknál, illetve a szovjeteknél, hanem világszerte újra gondolták, és például ma már teljesen normális gyakorlat az, hogy egy atomerőmű biztonságát azt módszeres elemzéssel veszik végig, úgy értékelik. Tehát végig gondolják, hogy hol mindenhol milyen meghibásodások tudnak történni, azok hova tudnak kifejlődni, megkeresik a leggyengébb láncszemeket, a leggyengébb láncszemeket kijavítják, és akkor így tudják azt elérni, hogy nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége minden tisztességes biztonsági mutatókkal rendelkező erőműben annak, hogy egy komolyabb üzemzavar bekövetkezzen. Paks is rengeteget költött és rengeteg erőfeszítést tett annak érdekében, hogy ilyen biztonságnövelő intézkedéseket foganatosítsanak.
Tehát sokat tanultunk ezekből a hibákból, de néhány éve. Hát, sajnos. Te néhány éve jártál Csernobilban, milyen most ott az élet, lakik ott valaki, hogyan kell elképzelni most ezt a települést?
Hát igazából a sokat hangoztatott település Pripyat volt, ahol a dolgozók laktak, azt kitelepítették, és az most egy ilyen szellemváros, vagy kísértett város, nem lakik ott senki. A környéken Slavutic az a város, ahova a dolgozókat betelepítették. Az egy teljesen normális város, tehát pont amikor ott voltunk, akkor ott volt valami ilyen, nem falunapja, de ilyen városnapja jellegű buli, diszkó, fiatalok, vidámak, nevetnek, optimisták. Tehát az ember azt gondolná, hogy az ott a nagy fekete-fehér horrorisztikus valóság, és maszkban is csak 10 percet lehet ott járni, de nem. Tehát a sugárzási szintek ezeken a területeken, tehát néhány 10 kilométerre az erőműtől, olyanok, mint Budapesten.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottál ezeket. Az érdeklődőknek természetesen ennél is több érdekességre számíthatnak majd este az előadáson.
Várom az esetleges hallgatókat az ELTE-re.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm, szervusz, Lazi, viszont hallásra.
Kulacsi Katalin a KFKI Atomenergia Kutató Intézetének munkatársa volt a vendégem. Vele a ma esti Atomoktól a csillagokig előadásával kapcsolatban beszélgettünk, melynek címe Csernobil fizikája és szociológiája. Az előadást az érdeklődők ma este 5 órától nézhetik meg az ELTE Lágymányosi kampuszán az 5-ös teremben. Részletek a www.atomchill.elte.hu honlapon találhatók.